Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó ráadást kívánunk mindenkinek, ez a Logifresh legfrissebb adása, és Katkics Attila van itt természetesen, az SBS Konsz alapítója, és Kovács Ákos a vendégünk, a Supernova Management tagja, a Török-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagja, fókuszban Törökország. De jól emlékszem, volt egyszer már valami hasonló témánk a Logifreshben, Törökország, attól volt már, és akkor valaki azt mondta, hogy, vagy azt mondtátok, hogy ők Európa fuvarosai.
Igen, az egyik fuvarosa mindenképp. Igen, foglalkoztunk már ugye a Távol-Kelet-tel, Kínával foglalkoztunk már külön, de nagyon piacokkal nem, viszont talán Törökországot érdemes megnézni, hiszen bár ugye földrajzilag közel van, mégis rettenetesen távol érezzük sokszor magunktól, pedig egy olyan piac, ahol bőven van gyártás, van egy kereskedelmi híd, illetve egy logisztika is, talán kelet és nyugat között. Na ebben faggatjuk most Tákost, és akkor stílusosan merhaba, azaz törökül szia, és köszöntünk itt a
logisztikában.
A bazárban, igen. Csapjunk is bele, mennyire erős való a gazdasági kapcsolat a két ország között, tehát Magyarország és Törökország között.
Jó reggelt, merhaba, köszönöm a meghívást. Alapvetően azt lehet mondani, hogy erős, most nyilván viszonyítás kérdése, Magyarország Németország a legnagyobb kereskedelmi partnere, de mindenképpen egy erős gazdasági kapcsolatról beszélünk. Folyamatos a különböző célkitűzés a két ország között, 6 milliárd dollár most egy ideje, ami kitűzésre került. Közeledünk folyamatosan, és most már arról beszélnek, hogy ezt tovább kellene növelni. Tehát a szándék az egyértelműen megvan. Van egy jó politikai kapcsolat is a két ország között, ami remélhetőleg fog a továbbiakban is maradni, mert ez egy jó alap arra, hogy az együttműködés a két kereskedelem között tovább erősödjön. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy kiváló alap, és hát egy hatalmas országról van szó, gyártás, kibocsátás, logisztikában is, ugye, úgyhogy én azt gondolom, hogy azt ki lehet jelenteni, hogy erős a kapcsolat mindenképpen.
Mely szektorokban a legerősebb ez a kapcsolat, illetve hol van talán növekedési potenciál? Kicsit a magyar cégekre is fókuszálva.
Teljes képet azt azért nem látom át, mert az energiahordozók, nyersanyag, ilyesmi, ebben az ember nincs annyira képben, ugye itt a logisztikai szegmensben működve. Tehát amire nekünk rálátásunk van, azt talán mondhatom, hogy viszonylag jó rálátás. Inkább onnan kezdeném talán, hogy Törökország korábban mindig textil nagyhatalomnak számított, tehát így ez a ruházat volt az elsődleges kibocsátás.
Kinek nincs török pólója, ami valami komoly logó van, igen.
Így van, igen, ez nem is a múlté talán, ez így van, de hát most már azért nagyvállalatok is jellemzően ott vannak komoly gyártással. De az autóipar átvette, tehát alapvetően egyértelműen az autóipar most már a húzó ágazat szerintem egy olyan nagyságrendek 10 éve. Hogyha a szállítandó áruvolumeneket nézzük, akkor is mindenképpen, illetve a gépiparban erősek, de tényleg majdnem lehetne sorolni, mert én azt gondolom, hogy szinte mindent gyártanak. Most már nem a bazárra elhangzott az elején, azért most már nem csak a bóvli kategóriában.
Mindenféle minőségben tudnak.
Igen, abszolút, és de elektronika is van, szóval tényleg sorolhatná az ember a különböző iparágakat, talán csak mondjuk egy papíripar, vagy ami nincsen olyan nyersanyaguk, az kevésbé, de most ha én is végigfuttatom, hogy milyen megkeresések, tenderek vannak, vagy amiket mi szállítunk, akkor annyira széles a spektrum, hogy mondhatni, hogy szinte mindent.
Ha megnézem a magyar vállalatokat, akkor miért hagynak ki talán sokszor lehetőséget Törökországgal kapcsolatban? Hiszen, ugye, ahogy a felvezetőben mondtam, földrajzilag nincs túl távol ez az ország, mégis sokan tartanak, sokan félnek tőle, de ez miből adódik? Tehát ez vallás, kultúra, nyelvtudás hiánya, mi a gond?
Jó kérdés, de azt gondolom, hogy nem csak a magyar cégek, de persze nyilván most bennünket az érdekel, de én nekem az összkép, amit látok, hogy úgy Európában összességében ugye törököktől van egyfajta tartás, hogy te is fogalmaztál. Más üzleti kultúra nem annyira szabályozott, ugye nem annyira struktúrált, mint mondjuk azért a többnyire az európai gazdaságok, vagy az európai cégeknek a működési rendje. Ezben azért Magyarország is azt gondolom, hogy abszolút már felzárkozott a nyugati cégeknek a működési struktúrájához. A vallás azt semmiképpen nem mondanám, én azt nem érzem soha úgy, hogy valaki mondjuk amiatt tartana. Egyszerűen nem biztosak abban, hogy ténylegesen az lesz, amit megállapodnak. Tehát ilyesmi jellegű.
Pontosság, megbízható, ez inkább kulturális különbség. Ugye? Igen. Tehát lehet azt talán mondani, nem? De hát ugyanez sokkal távolabb célországos, hogy indiaiakkal tudom tárgyalni, baromi, egész más, és az egy külön meccs, és azt tanulni kell, és nyilván a kamarában is ezzel foglalkoztok, hogyha van egy magyar üzletember, vagy magyar partner, akkor annak mit kell tudomásul venni?
Pontosan, és egyébként, ha már a kamarát említetted, még azért kiemelném, tényleg nem a reklám helye, de a nagykövetség is, meg a főkonzulátus is, Ankarában a nagykövetség is, Isztambulban a főkonzulátus, elmúlt években olyan jó munkát végeznek, tehát ők tényleg az a típusú, én nagyon más országban is tapasztaltam velük, de akik tényleg segítik, próbálják mediálni itt, hogy értsék egymás nyelvezetét, akkor mire figyeljenek oda. Tehát vannak ilyen jellegű segítségek, meg a HEPA ugyanígy, csak mert nem feltétlenül mindenki ugye használja ezt. De egyébként most nem nagyon van idő persze sztorizgatni, de nekem is egy, az első élményem az pont egy olyan típusú volt, amit én egy átverésnek értékeltem annak idején, meg azt is mondtam, hogy soha többet nem akarok törökökkel semmit csinálni, és utána meg mégis itt vagyok, és ez 20 évvel ezelőtt volt, tehát meg kell ismerni, meg kell tudni azt tanulni, hogy ők nem szeretnek nemet mondani üzleti lehetőségre, nálam is körülbelül ilyesmi volt a, tehát azt hittem, hogy most itt akkor minden le van zsírozva, mert mondták, hogy oké, meg egymás kezébe csaptunk, aztán mégse úgy alakult az indulás, de aztán később helyre raktuk. Akkor látja az ember, hogy tudja, hogy hogyan kell ezt kezelni. Nyomni kell őket, de nagyon udvariasan, mert nagyon könnyen megsértődnek adott esetben, szóval ezeket ki kell tapasztalni, az kétségtelen, de megvan ez a tartás, tehát azt én is csak megerősíteni tudom, hogy ez a fajta bizalom, az még nem az a szintű, aminek kell lennie, és sokszor még az is talán a gyakorlatban is tud ijesztő lenni adott esetben, hogy roppant gyorsan döntenek. Tehát még a nagyvállalatok is, most szándékosan nem is a kicsiket mondom, mert a szervezeti struktúrák, a döntési mechanizmusok azok olyan gyorsak, hogy az üzletre tudjanak reagálni, és sokszor még ez is talán tud rémisztő lenni.
És hát a hölgyek azért nincsenek jó helyzetben, ha tárgyaló partnerként kell fellépni törökökkel. Szóval ugye olyan élményünk is volt itt, ugye, tehát ott azért
abszolút,
a beosztott férfinak beszélt végig a török, mert azt a török volt, ugye, mert igen, a nőt, azt a hölgyet, azt nem vette.
Egyébként annyi, bocsánat, ez, hogy mondjuk, hogy Isztambul egy teljesen más világ, az egy abszolút kozmopolita város, tehát a felfogását mindent tekintve. Ott mondhatom, hogy nyugati. És igen, vidéken egy picit talán jobban jellemző ez, amit említettél.
Olyannyira megkedvelted egyébként Törökországot, meg a török kultúrát, hogy aztán 12 évig az egyik talán legnagyobb fuvarozó szállítmányozó logisztikai vállalat ügyvezetője voltál itthon. És apropó fuvarozás, tehát ha ma Magyarországon, mert ugye erről is szerintem minden adásban szó esik egyébként, hogy diverzifikálódni kell, és ha egy magyar alapvetően fuvarozással foglalkozó vállalat kitörési pontként tekint mondjuk Törökországra, akkor mi az, amire kiemelten figyelni kell? Hogy indulnál el most, 2026-ban, ha török fuvarozásra adnád a fejed?
Még ott válaszok, adottam már egy mondatra arra vissza, amit említettél, hogy megkedveltem, és az előző pontra is egy kicsit ez reflektál, hogy a bizalmatlanság. Amikor én váltottam az előző munkahelyem 16 év után, azt hiszem, amikor az Ecolel indultunk, akkor hát több üzleti partner, aki kapcsolatrendszer volt, nyilván az ember akkor megkeresi, bejelentkezik, hogy itt vagyunk, dolgozzunk együtt esetleg, miben tudunk segíteni. És volt, aki kimondta, volt, aki nem mondta ki, hát figyelj, ez egy török cég, kicsit várjunk már, hogy most tényleg megmarad-e itt, megtelepszik-e, szóval ők úgy tekintetek rá, pedig az Ecol már akkor is egy nagy vállalat, ugye a legnagyobb török fuvarozó cég volt, és megvolt ez a tartás, ez csak így.
Itthon, tehát itthon. Vagy európai oldalon.
Igen, mondjuk inkább többnyire itt a magyarországi ügyfelek esetében, tehát inkább azt éreztem, hogy várjunk egy picit.
Pontosan akkor... a tagságuk, nem az uniós tagságuk a törököknek, ugye?
Hát az is már jó ideje. Igen.
Abba is ez érhető tette.
Szóval, tehát ezt személyesen is megtapasztaltam, ez most csak egy ennek kapcsolatban eszem, amit így elhoztál. Hogy kitörési pont a török, hát az biztos, hogy nem egy egyszerű pálya, tehát a unión kívüli, már ettől ugye elszoktunk, már kivéve azok, akik ugye járnak folyamatosan, mert régen azért nagyon sokan Oroszországból is jártak fuvarozók, az ugye most már megszűnt, ők közülük sokan keresték a helyiket a török pályán, nem teljesen ugyanaz, de az biztos, hogy egy, amit említettem, is egy nagy piac, és hogy nem csak a bilaterális forgalomon, tehát ha egy fuvarozó be tud kerülni a török pályára, akkor onnantól már egész Európa megnyílik, ugye óriási volumenek vannak, tehát tényleg először voltam kint, akkor elképedtem, hogy nem is tudjuk felfogni, hogy micsoda mennyiségek vannak. Lehet mondani, hogy egy olyan piac, amin lehet, jobban is lehet keresni, már akkor, hogyha megfelelően forog, ugye itt mindig az a kulcs, hogy unión kívüli, tehát határ van, várakozás van, vámok vannak, mind export, mind import, mind tranzitban, tehát sokkal lassabb a haladás, tehát nem lehet 11-12 kilométereket előírni, vagy előirányozni célként, mint mondjuk Nyugat-Európában egy kamion számára. De mondom, a mennyiségek azok óriásiak, ez tény, de egy teljesen más piacra, pályára kell fölkészülni, és sofőr szempontból is nagyon fontos, hogy olyan kell, aki azért ezeket az okmányokat tudja kezelni, az ottani a vámon el tud igazodni. Tehát egy vám hivatal az úgy néz ki, mint egy bevásárlóközpont csúcsidőben. Hát most ez is egy teljesen konkrét példa, 2 éve voltunk innen a Vám és Jövedék és Adóügyi Szolgáltató Szövetségnek, van egy megállapodásunk az isztambuli vámügynökök szövetségével, csak egy gyors számadat, még a Viasznak itthon van 190 tagja, addig az isztambulinak annak 8400. Most persze nyilván nem ugyanarról beszélünk, se az ország méretét tekintve, meg ugye minden vámhoz kötődik, de csak hogy milyen léptékek vannak, és akkor elvittek bennünket a Murad Bey nevű vámhivatalba, ami Isztambulban van, és az ország exportjának a 60%-a azon megy keresztül. Tényleg olyan volt, tehát egyszerűen döbbenet, minden papír alapú, és mint egy bevásárlóközpont csúcsidőben, mert akciók, tehát tényleg azt egyszerűen lépni nem lehetett, olyan tömeg van. Most ezt csak azért is mondtam, hogy itt tényleg a sofőr szempontból is olyanokat kell, aki ebbe ott el tud igazodni. Tehát tényleg egy más világ, és ugye engedélykötelezettség is van. Na és itt kanyarodnék vissza arra, hogy ez egy nagy lehetőség ugye a magyar fuvarozók számára, mert ugye ahogy az elején nem tudom, hogy fogalmaztatok, hogy a török egy nagy fuvarozó nemzet, vagy nem tudom pontosan, hogy így volt.
Van. Európa fuvarosa, igen. De...
Igen, jó, bocsánat.
Meg csak szabad nefetni, laikusként azt látom, hogy megyek. Török kamion. Ez is biztos, hogy a magyar partnereket egy kicsit, ez annyira sok van belül, és annyira profik, és ők vannak az utakon egyrészt nagy részt, hogy nyilván ez lehet egy ilyen kép.
Igen, ez így is van egyébként, helytelen megállapítás. Pont ezért, mert óriási volumenek vannak exportban, importban. Viszont az engedélykötelezettség miatt, tehát hogy nem biztos, hogy mindenki hallgató egyértelműen szakember, tehát ugye ahhoz, hogy Törökország és Európa bármelyik ország között fuvarozon, engedélyre van szüksége minden egyes fuvarhoz, meg van olyan engedély, ami állandó fuvarozásra jogosít fel. És ez a kvótarendszer működik Törökország és az országok között, és ezek el szoktak fogyni időszakosan, ami azt jelenti, hogy akkor hirtelen a keresletre jóval kisebb lesz a kínálat, fölmennek a fuvarpiaci díjak, magasabbak lesznek, és nehéz megoldani a feladatot.
Ez török oldalon fogy ki, ugye? Tehát a török fuvarosok oldalán, viszont a magyaroknak van engedély.
Így van. Ez a lényege, mert jó is, hogyha mondod, hogy vagy más szavakkal is megközelítve, pontosan így van ez a lényege, hogy itt jön az, hogy a magyaroknak folyamatosan van, tehát ott nincs ez a probléma, nem fogy ki, nem fogy el, mert nem használnak annyit, ugyanannyit cserélne egymással a két ország, és nem fogy el nekik. Tehát gyakorlatilag itt jön be ez a képbe, hogy ez egy folyamatos munkalehetőség, és akkor ennek olyan értéke van, ami egy hosszú távú berendezkedésre abszolút fel tudja jogosítani, vagy rá tud erre állni egy magyar fuvarozó.
Említetted, hogy ugye 2022 után többen átfordultak az orosz pályáról a török pályára. Ők egyébként meg tudtak ragadni ezen a török-magyar viszonylaton, vagy akár megkívánták és tovább mentek különböző tisztánok irányába, akár Törökországon keresztül, vagy beálltak egy, nem tudom, török-német viszonylatra, akár bizonyos szempontból. Hogy látod?
Teljes ráhatásom nincsen, de úgy látom, hogy nem sokan maradtak meg. Ez, amit említettél, ez egy nagyon fontos kérdéskör, hogy amióta az a ukrán-orosz háború zajlik, azóta, hogy Oroszországba és orosz tranzittat se használják az európai fuvarozók, és Törökországnak itt is fölértékelődött a szerepe, mert ezeket az országokat, ezek belső Ázsia, mondjuk a kaukázusiakat egyébként is Törökországon keresztül közelítették meg, tehát Azerbajdzsánt, Örményországot, Grúziát, ezt egyébként is Törökországon keresztül, de hogyha tovább megyünk, akkor Kazaksztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, stb. Ezt eddig Oroszországon keresztül volt célszerű, megközelni sokkal kevesebb volt a költség, Vámunióba tartoznak, hamarabb átmentek a határon, de most már minden Törökországon keresztül megy. És akkor ez a román-bolgár-török, akkor ott át kell menni Azerbajdzsánba, ott Bakuból át kell hajózni a Kaszpi-tengeren Kazaksztánba, és akkor onnan lehet tovább menni. Sokkal macerásabb, sokkal bonyolultabb, a Kaszpi-tenger az befagy, szeles, nem mennek a hajók, föltorlódnak, szóval most egy külön fejezet nem is akarok erről beszélni, csak ezzel azt akartam mondani, hogy igen, megnyílt az a piac is alapvetően, és azért azt látom, hogy nagyon sokan gyógyszert visznek egyébként magyar fuvarozók, ők természetesen ugyanígy viszik, de egy magyar törökben én úgy láttam, hogy sokan nem ragadtak be, akik korábban orosz fuvarokat végeztek, inkább nyugatra járnak.
Ha már ugye nyugat, és ugye ott egy óriási verseny van itt, ha jól gondolom, de javíts ki, ha nem, közép-kelet-európai fuvarozókkal versenyez egy magyar, tehát egy szlovák, egy lengyel, szintén nem kis fuvarozó nemzetek fuvarozóival kell versenyezni. Itt maga a gépjárművezető egy komoly tényező, hiszen a Murat Bey Iván hivatalban ott a zsibvásárban részt kell vennie, tehát hogy mi az, ami egy magyar sofőrt nem úgy el kellene, hogy rettentsen, hanem inkább meggyőzzön, hogy ezen a pályán dolgozzon.
Hát ilyet nem nagyon tudok mondani, de megerősítem, amit mondasz, ez abszolút így van, mert a lengyel fuvarozónak, de akár mondjuk vegyük a szerbeket, a délszlávokat inkább, ők ugyanúgy nagyon sokat járnak Törökországban, nekik ez sokkal kézenfekvőbb, de úgy, hogy tudnak Magyarországról is rakodni, mert ők kapnak úgynevezett harmadik országos engedélyt viszonylag könnyen. Tehát ő nem csak a szerb törökben erős, hanem ő tud Magyarországon is rakodni, ez sajnos nekünk nehezítő tényező, de ez így van, és ők jól ismerik ezeket. Ők eleve vámkezeléshez vannak szokva, tehát ezek a sofőrök sokkal jobban erre vannak képezve. Ami egy érdekes és nem feltétlenül se gazdasági se, inkább úgy mondom, hogy történelmi érdekesség, hogy a törökök nagyon szeretik a magyarokat. Tehát annak szemben azzal,
hogy... Szeretnek itt lenni is. Igen, ez is volt olyan, igen.
Igen, bár ők mindig azt mondják, hogy ők ezt nem szokták érteni, hogy akkor mondjuk, hogy hát 150 év, igen. Akkor ők mondják, hogy de hát ez jó, voltunk egy csomó helyen, persze, hát igen, meg hát ők itt nem okoztak nagy károkat, ami egyébként igaz, mert ha már hódítók közül kell választani, akkor elnyomók közül, akkor szerintem ők voltak a legszoftabbak. És ugye ők úgy tekintenek ránk, őket, nekik úgy tanítják, hogy itt árkadás, mint barátok vagyunk, meg testvérek vagyunk, és ugye Attila a közös gyökér, együtt onnan jöttünk, szóval van egy ilyen kis ilyen kreditünk, de mondjuk ezt azért nem tudnám azt mondani, hogy ez megnyilvánul abban, hogy most
előre engednek a sorba.
Igen, ilyesmi talán nem. Szóval nem tudom, hogy ebben mit lehet kamatoztatni.
Ha már a Török-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagja vagy, ez engem nagyon érdeke, vannak ismerőseim, és tudom, hogy a világ végéről hozzák a török fuvarosok a narancsot, a dinnyét, aztán meg az összes többit. És aztán mondhatod, hogy mennyi minden van ott, amit hoznak ide. Viszáruban, vízfuvarban. Mi tudunk valamit ügyeskedni? Itt van valami nincs piac, vagy lehetőség a magyarok számára? Mert rengeteg kamion érkezik, vagy megy tovább, hogy van ebben valami potenciál.
Igen, egyébként ez jó felvetés, mert ez is egy fontos piaci tényező, hogy sokkal több az import ide, és most én megint csak mondom, amikor beszélek, akkor soha nem az energiahordozók megállás, azt mindig kiveszünk ebből, mert lehet, hogy a számok más mutatnak statisztikailag, de én most arra gondolok, ami ugye a közúti fuvarozásban megjelenik, és jóval több a beáramló áru, és valóban van ez a zöldség-gyümölcs része is, de gyakorlatilag szinte minden kifelé inkább ilyen alapanyagok, nyersanyagok mennek, tehát nem kész termékek. Kész termékeket inkább behozni szoktunk. A gyártáshoz vannak itt erős, Tiszaújvárosban több olyan cég is van, aki különböző ugye a televe a műanyagipari alapanyagok, granulátumok, stb. Tehát onnan nagyon sok minden megjött, csak egy példát említsek. A TVK-nak a korábbi leválásai is, és ilyesmiket, ezt nem mondom, hogy nincs, de ez megy. Hogy mire van szükségük, ezt én annyira nem tudom megmondani, hogy mivel lehetne betörni, de azért megy visszafelé is, de például a fuvardiakban is megmutatkozik, hogy még mondjuk kifelé átlagban mondjuk egy Isztambul 2000 euró, visszafelé meg 2800 euró. Tehát óriási a különbség. És akkor itt kérdés, egy fuvarozó, hogy tud mondjuk optimalizálni, hogy nem feltétlenül Magyarországról kell visszarakni, hanem akkor megkeresi azt a unión belül, átmegy egy másik országba, vagy Németországban sok több áru megy, és akkor onnan vissza. Tehát ezek már ilyen szakmai optimalizációs kérdések. Szóval a válasz az, hogy nem tudok nagyon ilyet mondani, nem láttam még olyat, aki betört valamivel. Talán egy ami ilyen földrengés jelző, szeizmikus dolgok ezek, amiket hallottam egyszer, hogy az egy nagyon nagy sikere volt, igen, de hát ez meg nem olyan, ami folyamatosan megy, és akkor igen.
Hát ami talán mindig kell, és ugye említetted is, az maga a gyógyszer. Tehát mondjuk a gyógyszer az biztos, hogy egy fontos, és egy folyamatosan kellő dolog ilyen szempontból. Az látható, hogy ha fuvarozókat nézem, akkor itt egy teljesen más típusú működésre kell állni, ami talán nehéz egy magyar fuvarozónak. Többek között az, hogy nem lehet 11-12 ezer kilométert elvárni, hogy itt állni kell, hogy itt kvázi kereskedni kell, hogy itt nem egy magyar-török-török-magyar viszonylatról kell feltétlenül beszélni, hanem ahogy mondjuk Magyarország szempontjából nem Törökország a legfontosabb gazdasági partner, nyilván Törökországnak is nem Magyarország, hanem mondjuk Németország igen. Lenne az. Hogy látod, így erősödni fog Törökország szerepe az elkövetkezendő években, és ezáltal fontos lenne egyébként magyar fuvarozóként is egy lehetséges piacként tekinteni, vagy sem?
Én mindenképpen azt gondolom, hogy erősödni fog. Egy picit egy korábbi sztori, hát de a 8-10 éve lehetett, hogy volt egy holland miniszterelnököt, megsértette, azt hiszem a török elnök valami ilyesmi volt, és azt mondta, nem kér bocsánatot, akkor kivonulnak a holland befektetők Törökországból, hát ő azóta se kért bocsánatot, és egy se vonult ki. Én akkor láttam először, hogy milyen ereje van, és most hiszem nem politikailag, hanem gazdaságilag, mert ez egy ilyen, inkább ilyen kis vitaszerű volt, de ez ugye a múlt most, ami a jelen, meg a jövő, hogyha azért megnézzük azt a nagy képet, hogy orosz-ukrán háború, közel-keleti válság, és most egy picit politikai, de én nem tudjuk leképezni a Törökország erejét, hogy kicsit olyan neutrálisan próbálnak, nyilván nem teljesen azok, de azért neutrálisan próbálnak felépni, és azért látszik, hogy ott is voltak béke, kezdeményező tárgyalások, tehát őket úgy veszi a politika is, most lehet, hogy nem jó hasonlóan Svájccal összevetni, mert mondjuk az egy más típusú berendezkedés, de ilyen értelemben legalábbis azért...
De gyakran lépnek fel közvetítőként is.
Igen, így van. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy ő náluk nem merül fel az, hogy elszigetelődnek innen vagy onnan. Ők azt mondják, hogy ők nem szankcionálják Oroszországot, ők kereskednek vele, és elfogadja az egész világ tulajdonképpen, hogy ők ilyenek, és attól még ő vele ugyanúgy kereskedik egész Európa ennek ellenére, hogy ő az oroszokat nem tiltja le. Szóval én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy ők ők erősödnek továbbiakban is, és nagyon fontos, hogy ott legyünk mi is magyarok a közelükben, és keressük a lehetőséget.
Légyen így, tessék, hogy
levagyat. Inshallah.
Köszönöm. Így van, köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekes kirándulást.
Meg a török nyelvleckét Kovács Ákosnak, a Supernova menedzsment tagjának, török magyar kereskedelmi kamara elnökségi tagjának köszönjük szépen. Májusban is jövünk majd a Logifresh-sel, Katkics Attila, az SBS Konsz alapítója. Ugyanígy itt lesz, köszönjük szépen, hogy vendégünk
volt. Köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.